Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt az országos meleg és szélrekord is hétfőn, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. A Békés vármegyei Dévaványán 38,9 Celsius fokot mértek, Budapest Jánoshegy állomáson pedig óránként 137 km-es széllökést regisztráltak. Összesen több mint 6000 káreseményt jelentettek be a hétfői viharral kapcsolatban a katasztrófa védelemnél. 284 lakóépületben, 5 közintézményben keletkeztek károk. Több településen akadozott vagy szünetelt az áramellátás, van néhány település, ahol emiatt vízszolgáltatás sem volt. Már a hajnali órákig közel 3000 viharkárt felszámoltak a tűzoltók, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt kellett intézkedni. A vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamos energiaellátásban. Egy pár óráig nem indított és nem fogadott járatokat a Budapest Airport sem, mert a vihar károkat okozott a repülőtéren. A kárelhárítás néhol akár több napig is eltarthat, Budapest és a Balaton térségét vasúti katasztrófa sújtotta területté nyilvánították, de az érintett vasútvonalak többségén menetrend szerint indult a vonatforgalom már hajnalban. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is, közölte Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette, ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba tehet. Csütörtökön rajtol a Balaton legnagyobb vitorlás versenye a Kék Szalag, de a tegnapi vihar megrostálta a mezőnyt. Holzhauser András, a verseny főtitkára az Inforádióban arról beszélt, most a csapatok segítenek egymásnak, és az egységek átszervezésével igyekeznek mindenkinek helyet biztosítani más hajókon. Ismét földrengések voltak Csongrád közelében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium 2,8-es magnitúdójú földmozgást regisztrált még éjjel 2 óra 34 perckor, aztán egy 2,5-eset délelőtt 9 óra 4 perckor. A lakosság az epicentrum közelében érezte a rengéseket. Csongrád környékén napok óta reng a föld. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, májushoz viszonyítva átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt 6,2%-kal drágultak, a háztartási energiáért 8,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások díjai 5,4%-kal nőttek, a jármű üzemanyagok ára 1%-kal mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelzésével összhangban az élelmiszerinfláció növekedése elsősorban a szezonális termékek, így a friss gyümölcsök és zöldségek drágulásához köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő. A gyümölcsök árának növekedése nem magyar sajátosság, tavasszal Európa szerte megugrottak a gyümölcsárak, hangsúlyozta a tárca. Június végéig az államháztartás központi arrendszere 2773 milliárd 600 millió forintos hiánya zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Számottevő többlettel zárták a hónapot, 200 milliárd forint összegű osztalékbevétel érkezett részben a Szerencsejáték ZRT-től, részben pedig a Corvinus ZRT-től, ezen túlmenően jelentős, több mint 100 milliárd forintos társasági adóbefizetés is érkezett a hónap végéig. Javaslatot tett a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítására a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége, írta meg a Magyar Nemzet. Az elképzelés szerint, ha egy település fizet szolidaritási hozzájárulást, akkor az iparűzési adójának többletét már ne terhelje a versenyképes járások program is. Donald Trump fegyvereket ígért Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott. Az amerikai elnök az izraeli kormányfővel a többi között a gázai helyzetről, a tűzszünetre irányuló erőfeszítésekről és az Irán elleni katonai művelet teljes régióra gyakorolt hatásairól is tárgyalt. Benjamin Netanyahu Nobel békedíjra jelölte Donald Trumpot. Azt nyilatkozta, Izrael az Egyesült Államokkal együtt azon dolgozik, hogy olyan országokat találjanak, amelyek jobb jövőt biztosítanak a palesztinoknak. Végül az időjárásról. Holnap sok felhő lesz előttünk, több helyen várható eső, zápor, zivatar, felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-15, napközben aztán csupán 20-21 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Bécsbe látogatunk, a Pázmáneumba, annak is a rektori lakosztályában fogunk ismerkedni az intézmény történetével, és egy művészeti gyűjteményt is meg fogunk tekinteni a beszélgetés második felében. Varga János atya, a Pázmáneum rektora, a kalauzunk.
Ez a Pázmáneumnak a rektorátusa, és azon belül itt a fogadószoba. Ugye itt lakott Mindszenty Bíboros 71-től 75-ig, itt fogadta a vendégeket, de ott bent a dolgozó szobája, ahol úgy érdemben hát beszélgettek, szóval ez inkább a váró volt. És ott fogadta a vendégeit, tehát az a szoba van most is ilyen Mindszenty emlékszobának kialakítva. De itt ebben az előszobában nagyon meghatározó, ugye az alapító Pázmány Péter alakja, ahogy hát egy trónuson ül főpapi ornátusban, a kezében ugye egy könyv vagy a Biblia, benne az újat, tehát jelzi azt, hogy ő éppen olvas egy pillanatra.
Tudott olvasni.
Hát nem az a lényeg, hanem hogy éppen mint az ember, mikor egy könyvet ugye becsuk, de nem akarja becsukni, hogy az újat oda teszi, hogy hát utána haladjon tovább. Tehát ez egy ilyen kis apró jelzés. És akkor balra Mária Terézia, aki... Erről itt a felirat alul azt mondja, túl azon, hogy milyen rangjai voltak neki, milyen titulusai, ugye, mint császárnő, de alul, hogy kollégi, altera kollégi Pázmáni fundatrix, tehát a kollégium Pázmánumnak a másod alapítója. Ami nem egészen helyes, de mégis az van, hogy ő mentette meg a Pázmáneumot, mert a Barkóczi érsek eladta nemes egyszerűséggel.
A horvátoknak,
és akkor azt nem lett volna szabad, későn derült ki, és akkor hát mentek a császárnőhöz, aki nem mindenkit fogadott, de őket fogadta így, hogy békítsen. De úgy kezdte a horvátok előtt, magyarok előtt is, hogy a Pázmáneum a magyaroké, és kész. És hát erre a horvátok ugye kezdtek öklendezni, vagy nem tudom miért rosszul lenni, és akkor mondták, hogy van szerződés, meg mindent mutassák a szerződést, odaadták a szerződést, neki fogta szétítte. Ez volt a felleviteli bíróság, és akkor persze kötelezte, hogy a már kifizetett részt azt adja vissza a magyar fél, egy harmadnyi pénzt fizessenek ki a Barkóczi érsek hagyatékából, és egy harmadnyit pedig ő maga ad, mint fájdalomdíjat, és hát mint tudjuk, a pénz nem boldogít, de azért néha nyugtató hatású készítmény, tehát a horvátok is akkor ettől egy kicsit megnyugodtak, és akkor megmaradt a Pázmánom magyarnak, többször be akarták egyébként zárni, mert amint lehetett, akkor mindig fölmerült az, hogy Nagyszombatba áttelepítsék a kispapokat, itt pedig ugye drága volt az élet, és akkor ezt hagyjuk. És aztán valóban be is zárták, ugye a józsefinizmus keretében, hogy hát itt is a szemináriumot is bezárták, ezt is bezárták.
Tehát második József, második Terézia fia.
Igen, igen, ő aztán keményen intézkedett, és akkor egy ideig ugye valóban nem létezett a Pázmánom, mert ráadásul az alapítványi pénzt azt beolvasztották a képzési alapba, tehát kvázi egy állami forrás, vagy hát egy állami költségvetési ilyen büdzsébe. És akkor hát ez megszűnt ez egész, mint olyan, és aztán itt a következő pedig...
Még a Mária Teréziához, hagyj szóljak még egy picit közbe, hogy rámutat a magyar szent koronára a Mária Terézia, igen, mint igen. Egy... emlékezteti őt arra, hogy kutya kötelessége a Pázmánomot megmenteni, mert hát, ő szinte. Magyar királynő.
Igen, tehát a nyilván ez a festőművész ábrázolása, hogy utal arra, hogy valóban ő magyar királynő is. És Ferenc császár az, aki aztán visszaállítja 1804-ben a Pázmánomot, tehát ő valójában a másodalapító, mert akkor megszűnt az alapítás, de hát most ilyen terminológiai vitákba kár belemenni. Itt a Szent István lovagrendnek az ornátusában van, tehát, és ott is ott a magyar korona, tehát így van itt ábrázolva. És a Pázmánomot, ahogy mondom, többször át akarták telepíteni, meg bezárni, és akkor aztán a kispapok sztrájkba kezdtek, meg minden érdekes.
Nagyon modern kispapok voltak.
Hát igen, szóval itt mindig azért az öntudatos és kicsit olyan liberálisan felfogásúak voltak, tehát mondjuk akik itt végeztek a háború után, azoknak a nagy része, mint nyakkendős pap volt otthon vagy itt is, tehát hogy ilyen papi civilt föl nem vettek meg reverendát, mert ők így volt.
Az nem elég modern.
Hát igen, hogy az nem elég modern.
Én nagyon jól ismertem Kövér Imre, Sopron bánfalvi plébános, ő az egyik Pázmánita, akit én ismertem. Igen. A másik meg a Nyíri Tamás, de ez a Kövér Imre egy nagyszerű ember volt, Sopron bánfalvi plébános volt, és olyan vékony volt, mint a kis ujjam. De Kövér volt a vezeték neve.
Úgyhogy a Pázmánom, tehát ez az épület 1900 óta van, tehát 1899-ben kezdték el építeni, Széchenyi Miklós rektorsága alatt, mert
addig... Később győri püspök lett,
igen,
az?
Igen, igen. Mert addig hát a belvárosban volt, egyre szűkebb volt, meg hogy zajos a belváros, és ott nem lehet megmaradni. Hát képzeljük el, most mennyi turista van, hogy akkor mi lehetett. Jó, a lovaskocsi valószínűleg hangosabb, mint a bicikli vagy az e-autó, meg hát csinál büzet is, meg a söröző emberek is tudnak hangosak lenni. Tehát tény, hogy ott a belvárosi rész, az nagyon hangos volt. És akkor Széchenyi Miklós megvette ezt a dupla telket, majd a felét eladta, akkor azon épült föl, 4 évvel később készült el a szomszédépület, ami a monarchiának volt a konzul akadémiája.
Ami a mostani amerikai követség?
Az amerikai követség, igen. Amit az amerikai háború után azért kértek el, mert hogy ebbe a zónában alig esett bomba, meg alig volt itt háborús kár. Az épületre egy bomba esett, de az se robbant föl, megállt a padláson, és akkor ennyi volt. És akkor úgy jöttek ide az amerikaiak. De lényeg, hogy a felettelek eladott árából, meg mindenféle hát arisztokrata rokonok támogatásából épült fel ez az épület, és hát csoda az, hogy 1899 nyarától 1900 karácsonyáig kápolnástól, freskóstól, mindenestől kész lett. Hozzáteszem, hogy Széchenyi Miklósnak az volt az elve, hogy lassan építkezni drága. Hát ebben teljesen igaza van, csak a gyorsan építkezéshez kell meg nagyon sok pénz egyszerre, amit ugye tudott produkálni a kapcsolatai révén. És itt látható az épületnek a, ugye Ziegler Győző tervezte, és itt látható a rajza, ezek eredeti kézzel rajzolt tervrajzok még, az épület homlokzata, illetve ez, ami látszik tulajdonképpen az épület alakja. Igen, de nem alaprajz, hanem földém terv, tehát én egy mérnöktől már nagyon kikaptam, hogy én is mérnök vagyok. Hogy mondhatok ilyet, hogy ez alaprajz, mikor földém terv, de hát valójában a földém gerendák kiosztásából látszik csak az, hogy, de a lényeg, hogy az épület tulajdonképpen egy ilyen kicsit rendhagyó alakkal rendelkezik.
Igazodva a telek a lehetőségeihez.
És az utca, igen, a szomszédos utca lehetőségeihez, egy új alakú épület, van egy főlépcsőház, ez a rektori lépcsőház, és van a hátsó, a cseléd lépcsőház, amit most az amerikaiak használnak, ugye a bérleményeik között járván, kelvén, és itt az utcai fronton van fenn a kápolna, itt pedig a rektori lakosztály, és hát így lehet egy kicsit úgy kiigazodni rajta, vagy tájékozódni, hogy mi hol van, tehát nyilván erre van az utcafront. Ez is hozzátartozik a történetéhez, hogy 64 után már nem volt kispaputánpótlás, mert a vasfüggöny miatt otthonról nem lehetett küldeni, az itteniek, diszidánsok, maradékok, azok meg elfogytak már, és akkor csak egy-egy valaki jött, de azok is inkább a 70-es, 80-as években már, és akkor hát itt állt az egész épület kihasználatlanul. És
jövedelem nélkül.
Hát és jövedelem nélkül, és akkor egy-egy részét kiadták a Karitásznak, meg a nővéreknek, meg egyházmegyének, itt volt az OMC Ferlág, az Ostpriesterhilfe, meg sok ilyen segélyszervezet, de mégis hát lényegében hatalmas üres terek voltak. És akkor
Pintér Gábor, aki most új-zélandi pápai nuncius, vicerektorként a rendszerváltozás előtti utolsó években itt volt, és az ő...
Igen, és akkor a szomszédok kértek.
Ő intézte, hogy az amerikaiak itt helyet kapjanak.
Igen, a szomszédok ugye kértek helyet, és akkor egy szerződés megkötetett, és akkor a földszint első emelet, harmadik emelet, ez a traktus, az az övék. Úgyhogy ez nekünk azért viszonylag egy biztos alap, mert egyébként irdatlan költségek vannak mindenfélére, és az amerikaiak pedig azért viszonylag stabilan fizetnek. Bár ugye az a vicc jut eszembe erről, ugye, mikor valaki még a 70-es években bemegy az OTP-be, hogy hát beszeretne tenni 5000 forintot, hát jó, adja ide, nem, hát hívják ide a fiókvezetőt, hát minek ide a fiókvezető. Hát ő avval akar beszélni, na jó, odajön a fiókvezető, hogy hát mi van itt, hogyha én odaadom a pénzemet, de mi van az OTP csődbe megy. Hát az OTP nem megy csődbe, de mi van, mégis csődbe megy. Hát az állam szavatol a betétekén. Na de mi van, az állam is csődbe megy. Hát akkor a nagy Szovjetunió majd megvéd minket. És akkor hát mi van, a Szovjetunió is csődbe megy. Hát az meg nem ér meg magának 5000 forintot. Hát az Amerika, hogy csődbe megy, nem megy csődbe, nem tudjuk.
És ő ki? Ha tudjuk-e, itt van még
egy. József Nádor. Az, hogy miért van itt, az már egy nagyobb kérdés. Uh-huh. Tehát van egy-két festményportré, amire nem egészen tudjuk, hogy pontosan miért van itt, de...
Rendes ember volt József Nádor. Csak a Pázmánémhoz nincs köze talán éppen közvetlenül.
Történészek lehet, hogy azt mondják, hogy van. Nekem meg utána kéne nézni, de én már nem tudom mióta nem néztem utána.
Ez volt az előtér, ahol Mindszenty bíboros vendégei kihallgatásra vártak. Igen. És most bemegyünk Mindszenty lakosztályába.
Ez a lakosztály teljesen úgy van berendezve, tekintve a kisebb rendetlenségtől, teljesen úgy van berendezve, mint annak idején, tehát íróasztal, ott van még az ő címere a falon, akkor mögötte van egy úgynevezett láncos püspökszobor, tehát látszik, hogy ez akár Szent Péter is lehet, vagy bármelyik apostol utód, a lánc leesik, ő pedig megint a könyv a kezében, és tanít. Tehát az, hogy Isten igéje nincs.
Igen, de ez egy barokk szobor.
Ez egy barokk szobor, persze, igen. És akkor itt az íróasztala, illetve itt van, ami már a halála után került ide, a halotti maszkja, az akkori húsvéti gyertya, akkor az első kicsike emléktábla a házról, hogy itt lakott Mindszenty József bíboros, 71. október 23-tól 75. május 6-áig.
Méltó és igazságos, hogy most beszélgetünk, mert 50 éve halt meg, kerek évforduló.
És itt látható még egy pázmányportré, illetve Széchenyi Miklósnak a portréja, aki hát ennek a háznak volt a rektora és az építetője. Itt pedig egy mosolyogós kép, amin hát nem is mosolyog, de somolyog. Herceg Prímás úr itt ül ezen a széken, ezen a szofán helyesebben, és hát itt látszik a történelmi folyamatosság és kontinuitás. És akkor itt én egy kis milyen Molnár Cépál kiállítást is berendeztem.
Igen, Csillag Péter mesélte, képek. Hogy egy nagy Molnár Cépál rajongó
így
vagy.
Így van, azért is voltunk múlt héten Battonyán, mert ott van az emlékház, meg a templom kifestve. És hát tulajdonképpen ez a kép volt az első, ez ugyanúgy, mint ami a kápolnában van, egy nagypénteki ábrázolás. Ez itt volt a házban. Ezt egy elődöm vette annak idején a 70-es években, és ez itt kint volt a folyosón, Mikor megláttam, az első dolgom volt, hogy behoztam a folyosóról, hát azt mondják, hogy eddig nem lopták, hát mondom, most már azután se lopják el, mert azért ez egy nagy érték. Még az is értékessé teszi, hogy a hátulján van egy rontott kép, amit ő lekent. Ez egy ilyen háborús mementó akart lenni, a háború réme és egyáltalán a szörnyűsége, de hát ez nem sikerült, viszont hát a lapot, a falapot azt használni kellett, mert nem volt annyi sok anyag. És ez a két nagy kép az állványon, ezek másolatok. Ezek ma már olyan jó másolatokat készítenek, hogy az ember megdöbben rajta. De ugye ez a másolat most a belvárosi templomban van, ezt mentettük meg úgy.
Nem a másolat, az eredeti van.
Hát, bocsánat, ez, aminek a másolata az eredeti a belvárosi templomban van, mert hogy egy hagyatékba felbukkant, árverésre került volna, és akkor ott hát a Péter is mondta, hogy ki tudja, kihez kerül, és akkor aztán lehet, hogy egy magánházba tartják 100 évekig.
És akkor a Pázmányom rektor a zsebébe nyúlt, és megvette a képet.
Mert én korábban mondtam, hogy szeretnék venni Molnár Cépán képet, hát én ilyen kicsike képre gondoltam, ugye? Mert azért kis kép, kis költség, nagy kép, nagy költség. De akkor pontosan volt ennyi pénzem, és akkor megvettem, de aztán rájöttem, hogy én most ezzel mit kezdek hirtelen, nincs hova felakasztani. Én nekem nincs örökösöm, ki tudja, meddig élek, úgyhogy mondtam ott az Éváéknak, hogy ők, hát vegyünk elő egy ajándékozási papírt, úgyhogy 3 percig volt az enyém, és akkor nekik ajándékoztam.
Hát a Molnár Cépál unokájának és a feleségének.
Az emlékmúzeumnak, a Molnár Cépál múzeumnak. És akkor viszont ők ragaszkodtak, hogy együtt találjuk ki a helyét Budapesten, ha lehet szakrális térben, ha lehet olyan helyen, ahol sokan látják, de onnan el lehet vinni kiállításra. És így jelentkezett az Osztiai Zoltán atya, hogy akkor ott ő nagyon örülne neki a belvárosi templomban. Ott több Molnár Cépál alkotás is van. És akkor úgy került a keresztelő kápolnába. Ennél nagyobb egyébként az eredeti kép, és nagyon szép magasra került, hogy nagyon szeretem én azt megcsodálni. A másik kép az pedig szintén valami árverés férén került elő, és akkor én megint csak elgyengültem egy pillanatra, és akkor megvettem, és ez a dombon ülő Madonna, és valahogy az jutott eszembe, hogy Molnár Cépál, aki a Római Akadémián tanult, hogy akkor ő visszatérhetne így Rómába. Az akadémiának sincs Molnár Cépál képe, de a Pápai Magyar Intézetnek se. Na most hát nem az akadémiának adtam, hanem a Pápai Magyar Intézetnek értelemszerűen, és ott nagy örömmel fogadták tavaly februárban. Itt látszik egyébként a kép a belvárosi templomban, tudod, ez a keresztelő oldalkápolna.
Igen, ott az eredeti, igen. Mi egyébként egy betlehemi jelenet, Szent Család.
Igen, a Szent Család, úgyhogy
az illik csacsi az ablakon.
Illik is a...
Igen, a marha benéz az ablakon.
Keresztelés, ez de a csacsi is van, így van. És akkor ez itt Remete Szent Pál, ugye a pálosoknak a védőszentje.
Ez is Molnár Cépál?
Ez is Molnár Cépál kép. Éppen vázlat volt a Remete kertvárosi templomnak a nagyobb képéhez, de ez egy tempera, és van egy olaj is, és akkor az olajat megajándékoztam az Esztergomi Keresztény Múzeumnak, és akkor az Éváiktól megkaptam a temperát. Szóval érdekes, hogy a szeretet így túl, egyik túl tesz a másikon, hogy tehát az Éváik is nagyon aranyosak. És akkor amit kisebb képeken van, Szent József halála, ez is tulajdonképpen aktuális, mert nem tudjuk, hogy mikor volt halála, de most volt május 1-én Szent József ünnepe, és hát tényleg, mivel nem tudunk sokat Szent József haláláról, ez megint a művészet kategóriája, hogy amit teológiailag exaktul nem tudunk megfogalmazni, de annyit tudunk, hogy feltehetek ott volt Mária és Jézus mellette, mert hát azért logikus, és akkor azt megfestette itt, ezen a kicsike képen. És itt pedig már egyenesen a 4 jó halált festette meg, ami rajta van József halála, rajta van Mária elszenderedése, Szent Benedek, aki ima közben halt meg, és Mórus Szent Tamás. Tehát ez egy ilyen 4 kazettás kép. Egyébként az eredeti mellett nagyon sok mindenki, nagyon sokszor elment Jáki kápolnában található ez, háromszoros méretben, Városligetben. Igen. Én is számtalanszor ott elmentem mellette, szégyen és gyalázat. Viszont nagyon szeretem ezt a képet, mert a bibliai részek, a középső 3, mögötte a bibliai táj van, és függöny van, de a függöny el van húzva, mert a kinyilatkoztatás ugye engedi látnunk az eseményeket. Háttérben mindig ott a hegyek,
Táborhegy.
Felhők, igen. És itt pedig Szent Benedek mögött Itália van, és Nurcia, és Mórus Szent Tamás mögött pedig London és a Temze. Tehát minden alaposan ki van dolgozva, még egy ilyen kisebb képen is. Ez a négy jó halál, tulajdonképpen sokan ezt úgy morbidnak tekintik.
Négy jó halál, börtönbe végeztem Orrusz Tamás, de...
Hát de hűségesen, és igen. Kicsit úgy, mint a Franz Jégerstetter, akinek hát nemrég halt meg az özvegye, és megkérdezték az özvegyét, hogy, vagy hát még a feleségét. És azt mondta a felesége, hogy igen, ha az igazságért meg kell halni, akkor meg kell halni. Akármilyen fájdalmas is ez, tehát még a felesége is mindig ezt mondta, hogy a Jégerstetternek, hogy ne, mert a Jégerstettert meg környékezték avval, hogy tetesse magát bolondnak, meg nem tudom, és akkor kimentik onnan, mert hogy a nácikkal szemben ő azt mondta, hogy ez egy igazságtalan háború, ő nem való be katonának, és akkor hát rögtön elkapták. És hát Mórú Szent Tamást is a felesége erősítette, vigasztalta, és egyáltalán tehát a meggyőződésében adta életét, ahogy az üdvözítő is azt mondta, hogy magam adom oda az életemet.
Nem véletlenül nevezte ki második János Pál a politikusok védőszentjének Mórusz Tamást. Tehát tisztességes politikának is van lehetősége.
Itt van még egy kis kép, Názáret, ez egy ilyen miniatúra, de ugye Józsi bácsi, én csak így hívom, mert szerintem tiszteletlenség ez. Ő dolgozik, Mária pedig ugye a templom felé tekint, és hát imádkozik, és úgy foglalja, vagy úgy, tehát ebben a helyzetben ábrázolja őt.
Mint egy miniatúra, fantasztikusan, alaposan, szépen kidolgozott, és az egész 10-12x10 centis téglalap alakú kép.
Ez pedig kicsit elnagyoltabb temper a kép, ugye ez a kép Jézus megkeresztelkedése, ami annyiban nem bibliai, Molnár Cépár szeretett ragaszkodni a bibliai tényekhez, de ugye ott volt tömeg is, itt meg nincs. Itt inkább az interpersonális kapcsolatra utal, illetve a hegycsúcs és a felhő mindig az isteni titoknak a világa és annak az ábrázolása, tehát az itt is szerepel. Érdekes, hogy pont a nagypénteki képeken, amiből lóg egy a kápolnában is, azokon a nagypénteki képeken ott már nincsenek hegycsúcsok, mert az a csúcs a kálvária és a megváltás, ugye a kereszt az a csúcspontja a megváltás művének.
Ez a Hisziodómusz a Pázmáneumnak is. Igen. Mikor kezdődik meg? Van mindegyik?
Nincs meg mindegyik, és pontosan az a baj, hogy a múltkor jöttek ide Kucsera Ferenc, az egyik vértanunk, akit a Tanácsköztársaság dicsitelen 133 napja alatt agyonvertek Szentedrén, 2 évvel azután, hogy itt végzett és doktorált, és akkor hát mondták nekem, hogy hát akkor kéne, ugye, hogy mi van a História Domuszban Kucsera Ferencről. Hát mondom, ebben baj lesz, mert hogy pontosan amikor ő itt tanult, akkor nem, tehát ez a kötet 85-ben kezdődik, és akkor egyszer véget ér valamikor 1903-ba, és utána 1917-ben kezdődik újra. De Remete-Kertvárosban ugyanez volt, hogy 53-ban véget ért a História Domusz, és mosolyogva elkezdődött 61-ben.
Hát igen, mert olyan vészterhes idők voltak, hogy senki nem merte leírni a valóságot.
Igen, szóval ami viszont érdekes itt, ugye hangfelvételen nem látszik, de egy korabeli képeslap, amin vonulnak az egyetemi diákok és tanárok, és látszanak a pázmániták a kék, hagyományos kék reverendájukban, és cilinderrel. A kék reverenda az a Mária tiszteletnek volt a jele, hát részben ki akartak találni valami újat, ugye a premontreiek fehérbe vannak, a domonkosok így, a ciszterek úgy, és a többi, és ők azt akarták, hogy valami megkülönböztettessenek meg, és akkor kitalálták ezt a kék reverendát, és egyetlen egy példány sem maradt fenn belőle.
És színes pedig fotók se voltak még akkor, amikor készültek a
régiekről. Hát ez a képes lap, ez döbbenetes, igen, hogy ez ezt ábrázolja. És volt még egy kis pap, aki 90-es évek elején tanult itt, és ilyen reverendába járt, de sajnos aztán ő fiatalon meghalt, és a hagyaték, nem tudjuk, hova került, és hogy megvan a reverenda, nincs meg. Hát én próbálok ilyen anyagot szerezni, és már csak azért is varatni egy ilyen reverendát, de egyelőre.
De akkor cilindert is csináltas.
Hát ezt nem tudom.
Meg egy sétapálcát.
Kiugrik a nyuszika belőle. És itt pedig egy másik nagyon érdekes kötet van, az Utódomnak című kötet, amit Széchenyi írt kézzel. Hát mivel írta volna, írni kézzel kell, ugye nem számítógéppel, meg telefonnal. Gróf Széchenyi Miklós. Gyönyörű kaligrafikus betűkkel, amiket néha elég nehéz elolvasni. De ebben ő az utódainak nagyon sok mindent leírt.
1902. Igen. Tehát ő az építető.
És... Ő az építető, de addig volt rektor, és utána aztán ment tovább.
No, nagyon szépen köszönjük, ez egy kincses bánya itten a rektori hivatal a Pázmáneumban.
Bécsben, a Pázmáneum épületében, a rektori lakosztályban Varga János atya segítségével ismerkedtünk az intézmény múltjával és értékeivel. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Kári Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a nemi identitásról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse. Maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, hogy téged végtére átkarolhasson. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten férfinek és nőnek teremtett minket. Azt szeretném elsőként megkérdezni tőletek, hogy ha különböző virágokat figyelnénk meg, mondjuk egy napraforgót, egy papagájvirágot, egy egyszerű levendulát, vagy kaktusztulipánt, rózsát, akkor te ezek közül a virágok közül melyiket választanád olyan szempontból, ami leginkább tükrözi a te egyéniségedet?
Én a rózsát választanám, mert az ugye nagyon szép virág, és nagyon sok fajtája van, lehet tarka, egyszínű, lehet kicsi, nagy.
Miért hasonlít a rózsa rád?
Úgy gondolom, hogy bennem is nagyon sok szeretet van, és ezt a rózsának a sok szirma jelképezi.
Én a levendulát választanám, ugyanis nagyon egyszerű virágnak tűnik, de én pont ezért szeretem meg. Szerintem nagyon nyugtató illata van, meg akár ránézni egy nagy levendula táblára a mezőn, szerintem az is nagyon nyugtató érzést ad.
Én a liliumot választanám, mert szerintem ez az egyik legszebb virág így az összes virág közül. Leginkább azért érzem úgy, hogy hasonlít rám, mivel hogy a színe, meg úgy, ahogy ránézek a virágra, egyből a lelki tisztaság, meg úgy az, hogy bánunk az emberekkel, hogy a jóságot tükrözi számomra.
Én a napraforgót választanám, mert az a virág, az mindig a nap felé forog, ugye? És én ilyen mosolygós embernek tartom magamat, és az is vagyok.
Én a kaktuszt választanám, mivel nagyon egy erős növény, bírja a szárazságot, és igazából szeretem magát a növényt, nekem is van otthon egy kaktuszom, nagyon szeretem, úgyhogy igen.
Ahogy egyre inkább kamaszodunk, általában egyre gyakoribbá válik a nyílt vagy összekacsintós utalgatás egymás a férfi és a nőnek a kapcsolatára, néha igen közönséges módon. Vannak olyanok, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, mert azt tanulták otthon, hogy erről nem lehet beszélni. Mások pedig harsányan hirdetik, milyen felvilágosultak és lazák, miközben a valóságban vajmi keveset tudnak a kérdésről. Sem egyik, sem másik hozzáállás nem segíti elő azt, hogy gondolkodhassunk és beszélgethessünk erről az életünket nagy mértékben meghatározó témáról. Az első kérdés legyen akkor az, hogyan látjuk önmagunkat férfiként vagy nőként? Hogyan látjátok most ti magatokat, fiúként és lányként?
Én ugye lány vagyok természetesen, és lánynak is érzem magam, de viszont a stílusom az elég fiús, amit még édesanyám is szóvá tett, ami nagyon rosszul esett számomra, és még most is elgondolkozok rajta, hogy vajon ezt a mondatot hogy gondolta, vagy úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy királylányra vágyott, aki lányosan öltözik, de én ilyen vagyok.
Én kívülről egyébként elég magabiztosnak tűnök szerintem, de amúgy belülről érzem, hogy egyáltalán nem vagyok az, és nekem nagyon sokat jelent az, hogyha az emberek azt mondják, hogy bíznak bennem, viszont mindig bennem van az az érzés, hogy mi van, ha csalódni fognak, és nem vagyok elég jó. Szerintem elég magabiztosnak tűnök kívülről, illetve annak is nagyon örülök, hogy otthon is mindenben támogatnak.
Hogy érzed magad nőként? Van önbizalmad? El tudod fogadni magad? Viki, tudsz erről beszélni?
Igazából azt mondanám, hogy most már úgy talán igen, mert régebben nagyon sokszor volt ez, hogy jaj, más lányok mennyivel szebbek, meg ilyenek, de szerintem ilyenkor el kell fogadni magunkat is, bele kell nézni a tükörbe, és el kell fogadni, hogy te ilyennek születtél, és hogy nem kell magadon változtatni, mert lehet, hogy vannak nálad szebbek, lehet, hogy úgy gondolod, de magadat is el kell fogadnod.
Titeket mi segít leginkább abban, hogy elfogadjátok magatokat, vagy elfogadjátok olyannak magatokat, ami ennek az Isten teremtett?
Én a szavakat mondanám, mert nagyon sokszor van az, hogy mondjuk elmegyünk a mamámékhoz, ugye összegyűlik a család, és akkor nekem az nagyon sokat jelent, hogy mindig szépeket mondanak nekem, hogy milyen szép vagyok, meg milyen szép leszek, ha felnövök, meg már most is az vagyok, meg hogy milyen okos vagyok, és ez nekem nagyon sokat ér, és ilyenkor mindig így nagyobb lesz az önbizalmam.
Ha történik olyan, amiről Eszter beszélt, hogy néha mi szülők így vannak ilyen elbaltázott kijelentéseink, amikor nem úgy fogalmazunk és bennetek fájdalmat okozunk, akkor ezt hogyan tudjuk jóvá tenni, vagy hogyan tudunk benneteket segíteni, hogy ez a seb begyógyuljon? Milyen tapasztalatotok van, vagy biztos volt már akkor ilyen, hogy megsértettünk benneteket, bár szerintem egy szülő sem szándékosan sérti meg a gyermekét. Meg Eszter, én úgy gondolom, hogy minden anyának az az álma, hogy egészséges gyermeke legyen, és valahol a szíve mélyén minden szülő a legjobban a gyermekét szereti a világon. Hát igen, el szoktuk rontani valóban olyannal, amikor a saját álmainkat a gyerekeinkben akarjuk megvalósítani, de ezt utána később mindenki szerintem rájön arra, hogy az nem az ő élete, hanem a gyermeke élete, és hogy utána sínre fog ez, vagy jó helyre fog kerülni. Hát imádkozunk értetek, meg azért is, hogy a Jóisten ezeket a fájdalmakat vagy ezeket a sebeket begyógyítsa neked, és akkor tudjad rendezni anyával ezt a kapcsolatot. De hidd el, hogy ezt ő nem hiszem, hogy rossz szándékból mondja, de mégis, hogyha ilyen történik, hogy megsértődik, vagy rosszul esik valakinek valami beszólás, vagy megjegyzés, vagy sértésnek veszik a külsődre vonatkoztatott állításokat, úgy érzed, hogy ez rosszul esik neked, mert ugye bárkinek lehet olyan, hogy eláll a füle, kihullott a haja, nem olyan karcsú a dereka, és azért kegyetlen a mostani világ. Nem csak látom, hogy veletek, hanem a nőkkel egyébként is. Most az jutott eszembe, hogy egy hercegnő várandós világra hozza a gyermekét, és akkor rögtön a fotósok regimentje várja, és hogy elvárják, hogy ugyanolyan karcsú alakkal, minimum 9 centi magas sarkú cipőben, és kecsesen vonuljon ki a karján az újszülött herceggel, de mi van akkor, hogyha a te édesanyád, vagy te magad, vagy majd a valamelyik rokonod, pedig nem tudunk ilyenek lenni, mint amilyeneket a magazinokban, meg a televíziókban sztároknak és hírességeknek látunk, akkor mi az, ami helyre tudja hozni a mi lelki világunkat, vagy a női lelki világot?
Igazából ezeket a dolgokat én megpróbálom elengedni a fülem mellett, mert úgy gondolom, hogy én így vagyok tökéletes, így vagyok jó, ahogy megteremtett az Isten, és ő így fogad el engem, még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, és ami igazság, hogy nőnek lenni a mai világban meg régen is nagyon nehéz volt, mert hogyha kövér vagy, akkor fogyjál, ha vékony vagy, akkor egyél többet, mert elfúj a szél, hogyha rövid hajad van, akkor miért van rövid hajad, ha hosszú hajad van, miért van hosszú hajad, legyen rövid, hogyha sminkbe vagy, akkor túl sok a smink, szedd le, hogyha kevés van, vagy nincs rajta smink, akkor használjál, mert akkor hogy bírsz így létezni. De szerintem, aki akar használni sminket, akinek rövid haja van, vagy hosszú van, akkor az van. Aki fiúsan öltözik, fiúsan öltözik. Mindenkit elfogad az Isten, az a lényeg, hogy mindenkit szeret, és így teremtett minket.
A kamaszodás idején jelentős változáson megy át a testünk. Már eddig is sok visszajelzést kaphattunk a kinézetünkre. Ha aranyosak és szépek voltunk kisgyereknek, akkor megszoktuk a dicsérő szavakat, s ami azt illeti, egy idő után már el is várjuk, azokkal töltjük szívesen az időnket, akik csodálnak minket. Ha átlagosan vagy kevésbé jól nézünk ki, akkor különféle mértékben búsulhatunk ezen. Legjobb esetben rátalálunk magunkban egy másik adottságra, amivel jól tudunk élni, és az segíti az önértékelésünket. Más esetben irigyen nézünk a helyes, csinos, esetleg vicces, stílusú társainkat, akik emiatt népszerűek. Folyton azt nézzük, hogy mi milyenek vagyunk a többiekhez képest, és ha megítélésünk szerint a helyzet nem elég jó, akkor szomorúan, szégyellősen visszavonulunk, esetleg kakaskodva szembefordulunk a többiekkel, és látványosan demonstráljuk a különállásunkat. Általában mindnyájunknak nagyon fontos, hogy hogyan nézzünk ki, hogy mennyire számítunk férfiasnak vagy nőiesnek, mivel ezek a kérdések lényegesek abból a szempontból is, hogy hogyan tudunk beilleszkedni a társaink közé. Másrészt amiatt is lényegesek, hogy mennyire érezzük magunkat jól a bőrünkben, mennyire gondoljuk magunkat jó nőnek vagy helyes pasinak. ha olyan felnőtt férfiak és nők vesznek körül bennünket, akik szeretnek férfiak vagy nők lenni, akkor mi is könnyebben megtaláljuk a saját nemi identitásunkat. Ha azonban ez ellenkezőleg van, akkor a nemi önazonosságunk megtalálása nehezebbé válhat. Ezt szoktuk tapasztalni egyébként, mert a ti korotokban, meg a ti világotokban, meg ismerősi körötökben nagyon sok sérült fiatal van, akiknek a lelkük olyan mértékben megsérült, hogy igazából már a nemi identitásuk is sérült, mert nem tudják igazából, hogy ők hová tartoznak. És sajnos azt látjátok, hogy keresik magukat, mert ennek ilyen pszichológiai okai vannak, hogy nyilvánvaló, hogy olyan trauma történt vele, ami miatt ő ezt nehezen találja meg, vagy nehezen vállalja fel, illetve hogy ezek a torzulások bekövetkeznek az életébe. Úgy gondolom, hogy ez azért kell, hogy lássátok, hogy ez nagyon tudatos dolog, ami nagy veszélyt jelent a számotokra. Én már akkor valószínű, hogy egy az öregedő társadalomhoz fogok tartozni, mire ez Európában, illetve itt Magyarországon így előtérbe kerül, de hogy nagyon veszélyes irányzatok kezdenek el felerősödni, amikor is már azt mondják, hogy meg kell tudnia választania egy fiúnak vagy egy lánynak, hogy mi akar lenni. Mi úgy gondoljuk, és abban hiszünk, hogy az Isten férfinak és nőnek teremtett minket, ami már a fogantatásunk pillanatában eldőlt, és ez nem választható opció, hanem egyszer és mindenkorra, abban a pillanatban ez örök érvényű, változtathatatlan tényé vált, amikor te megfogantál, és a kromoszóma számoddal akár fiú, akár lány magzatként növekszel édesanyádnak a méhében. És ezért nagyon fontos dolog az, hogy ebben a hitben és ebben a tudatban kiálljatok emellett az érték mellett, és hogy ti is fiúnak, illetve lánynak neveljétek a gyerekeiteket, és ugye ezeken is csak mi tudunk egyébként helyes irányvonalat mutatni, példaadással, meg olyan dolgokkal, ami által ő egészséges férfivá, illetve egészséges nővé tud majd felnőni. Gondolok itt arra, hogyha elkezd egy kisfiú babázni, mert mondjuk meglátja a testvérénél a Barbie babát, akkor nem kell rögtön rosszra gondolni. Nyilván, hogy azért veszi el a Barbie babát, mert ő eddig ezt nem látta, mert ő kis autóval játszott, vagy éppen volt neki egy kis vonata, vagy egy olyan macia, amit ő eddig gyakran játszott vele, most viszont nyilván az az izgalmas, amivel még eddig nem találkozott. És fordított esetben se kell megijedni, hogyha egy lány katonákkal játszik, vagy éppen egy vendégségbe a Lego robotokat is a kezébe fogja, vagy azokkal foglalkozik. Szóval sokszor mi emberek rontjuk el ezeket a dolgokat, és ami teljesen spontán és normális, és kipróbálja, meglátja, vagy éppen érdeklődik az autók vagy a motorok iránt, semmiféle éves következtetéseket nem kell levonni, hiszen miért ne érdeklődhetne, hogyha őt az érdekli. Tehát, hogy nagyon sokszor mi már belemagyarázunk felesleges dolgokat, ugyanakkor nem ragaszkodunk a régi erkölcsi normához, és ezeket mi, amit az Isten saját maga akar, és amit saját maga, ahogyan teremtett minket férfinak és nőnek, mi nagyon sokszor át akarjuk venni az Istennek a szerepét, és mi akarjuk irányítani a világot. Ebbe fog szerintem az emberiség belebetegedni, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni a teremtettségünket, vagyis nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy nekünk az Isten az életünknek és a halálunknak az ura, és vannak olyan dolgok, amelyekhez nekünk semmi közünk, hanem ezt az Isten kezébe kell tenni.
Szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondjál át az Úrnak életedért. Minden egyes pillanatért, mit éltél, s mit élni fogsz, mit kaptál, és mit kapni fogsz. Szeressétek egymás, szeressétek egymás, szeressétek egymás, mint én szerettelek. Mondjál át az Úrnak kedvesedét.
Látjuk akkor, hogy ebben a korban a külső elcsúfítása öltözködéssel, sminkkel és bizarr ékszerekkel, ez is nagyon gyakran megnyilvánul. Emellett nem kevesen vannak, akik a lelki kilódásukat enyhítendő vagdosni kezdik magukat, márpedig sok probléma utólag visszanézve nem is tűnik olyan komolynak, csak éppen az adott pillanatban nagyon erősen érint és keserves órákat tud szerezni. Hát biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon kemény mondatok voltak, talán mindannyian tudunk az ismerősi körünkbe ezekre a devianciákra és ezekre a nagyon súlyos lelki sérülésekre utaló tettekre példát mondani. Na most én erre szeretnélek titeket figyelmeztetni, hogyha vannak ilyen diáktársaitok, vannak ilyen ismerőseitek, barátaitok, haverjaitok, akkor nagyon fontos az, hogy ti ezt felismerjétek, hogy ő segítségre szorul, illetve hogy kellő határozottsággal biztossátok őket arra, hogy kérjenek segítséget. És felnőttnek mindenképpen mondjátok el, hogyha ilyet láttok, ezekkel nem eláruljátok őket, hanem ezek mind olyan dolgok, amiket most elolvastunk, amelyek olyan veszélyre utaló tettek már, ami külső beavatkozást kell, hogy megtörténjen, felnőttnek a beavatkozása, mert az ő élete így veszélybe került, és ő egyedül már, ez önmagában egy segélykiáltás, mert egyedül már nem tud segíteni saját magán. Mindenképpen felnőtt segítségét kell kérni, és mindenképpen fel kell fedni az igazságot, és nem kell attól félni, hogy ő mit fog gondolni, vagy megsértődik-e rád, hidd el, hogy bajban van, és segítségre szorul, és te pedig nem mehetsz el emellett tettek nélkül és segítségnyújtás nélkül. Ha vannak igazi barátaid, és a felnőttek között is van olyan a közeledben, akivel nyugodtan meg tudod beszélni ezeket a zűrös témákat, akkor tegyél meg okosan mindent, hogy ne maradj magadra a kérdéseiddel és a kétségeiddel. Szólíts meg tehát embereket, keresd a társaságukat, és fokozatosan meg kell, hogy érezned, hogy tudnak-e rád figyelni, érzel-e irántuk bizalmat a gondolataid megosztására. Ennek az ellenkezője az, amikor sértődöttem magányba vagy ellenzékbe vonul valaki, nekünk ilyenkor az a feladatunk, hogy a csigaházból visszahúzzuk őket, és próbáljunk akkor, még hogyha nem tud beszélni róla, akkor is csendben szeretni őt, és odafigyelni az ő lelkére is. Tehát ahogy megbeszéltük, vannak férfiak és nők, fiúk és lányok, akiknek megteremtett minket az Isten. Ezért a férfi mindenképpen, ahogy látjátok, de ma már azt is látjuk, hogy a nők is keresik a férfiak társaságát, meg a közeledését, és nem csak a férfiak a nők közeledésére vágynak. Így a barátságból szerelem és az együttjárásból akár házasság is lehet, és Isten két parancsot is adott a testi kapcsolatokkal kapcsolatban. A hatodik parancsot adta, ami hogy szól?
Ne paráználkodj!
A kilencedik parancsolatot pedig
fele barátod házastársát ne kíván.
Az a tény, hogy a 10 parancsból 2 is foglalkozik a szexualitás és a házasság kérdésével, rámutat, hogy az életnek ezen a területén hatalmas erők mozognak, és amennyire szolgálhatják az életet és a boldogságot, olyannyira veszélybe is sodorhatnak minket. A parancsok bizonyos határokat jelölnek ki, és ezek megtartása védelmet nyújt a számunkra. Mi mindentől is kellene, hogy megvédjenek minket az Isten törvényei a testünkkel és a szexualitással kapcsolatba. Mit gondoltok? nagyon sok a bűn, ami ezzel kapcsolatos, és lássunk ebből néhányat.
Például a testszégyenítés, mások kicsúfolása valamilyen adottsága miatt.
Felszínes, öntelt testi kapcsolat.
Megalázó trófeagyűjtés és akár eldurvuló testi kapcsolatban lévő különböző egymás ellen elkövetett bűnök testi erőszakot is követnek el egymás ellen. És ugye ezek nagyon sokszor vannak úgy, hogy elköteleződés nélkül, és az emberi méltóságnak a megtaposásával történhetnek. Mindaz, amit így az ember átél, akár a fiú, akár a lány, a testével kapcsolatban megtapasztalt támadásokat, ezt a lelke is ugyanúgy átéli ezeket a fájdalmakat, és ezek nem biztos, hogy be tudnak gyógyulni terápia nélkül. Tehát nagyon fontos, hogy ezekkel is foglalkozzunk, és arra kellene törekedni nektek, nyilván, akik még nem éltek kapcsolatban, hogy ezeket kerüljétek, és hogy ne kerüljetek ilyen helyzetbe, a határokat tartsátok be, és ápoljátok a testeteket és a lelketeket együtt, és mindig legyetek tisztába ezekkel a fogalmakkal, illetve azzal is, hogy az Istentől kaptátok ajándékba a testeteket, amit nem bocsátunk áruba akárkinek, és nem való a tinédzser korba ezeknek a dolgoknak a megélése, mert még nem vagyunk elég érettek erre, hogy ezt kezeljük. Nem véletlenül vannak ezek a házasságban és az elköteleződésben, hiszen egy fiú és egy lánynak a testi kapcsolata az a házasságba való, hiszen ott tud megvalósulni az a fajta önátadás, amikor nem csak lelkileg tudnak egyévá, hanem testileg is a szerelmesek, akik egymásnak szentelték az életüket, és Isten előtt örök hűséget fogantak. Valamelyik alkalommal beszélgettünk az örök szerelemről is, hogy mit gondoltok, hogy fiú és lány között létezik örök szerelem?
Szerintem igen, létezik örök szerelem, hiszen például nekem most itt a nagymamám meg a nagypapám jut eszembe, meg alapjáraton, hogyha sétálsz az úton és meglátsz egy idős párt, akkor benne van az, hogy ők már 50 éve házasok akár, és szerintem nincs meg az, hogy ahogy az idő múlik, úgy a szerelem is elmúlik, mert szerintem még erősebb lesz az idő múlásával.
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy ahogy fejlődöm, egyre inkább erősödik a nemi érdeklődésem, és ezzel kapcsolatban fontos megtalálni a saját nemi identitásodat, tehát hogy milyen férfi vagy, milyen nő vagy, milyen értékekkel és korlátokkal rendelkezel. Ebben jó, ha segítenek a szüleid, vagy olyan baráti felnőttek, vagy a lelki vezetőddel folytatott beszélgetésetek, és sok minden, ami a testi kapcsolatokkal általában mondanak, azok eltávolítanak attól, hogy Isten szándéka szerint készüljetek a családi életre, ezért nagyon komoly feladat az, amiről már az előző órákban is beszéltünk, hogy meg kell tudnotok választani, meg kell tudnotok válogatni a barátaitokat, a társaságokat, ahova jártok, és éberen kell tartanod, és komolyan kell venned az Istennel való kapcsolatodat, hogy olyan sziklaszirált erős akaratod legyen, és olyan döntéseket tudjál hozni, amik az életedet pozitív szempontból tudják befolyásolni, mert tudjátok, hogy mindig a döntéseink azok, amik meghatároznak minket, és nagyon sokszor vannak rossz döntéseink, amit esetleg már nem tudsz kijavítani. De ha mégis ilyen dolog történt volna veled, hogy rosszul döntöttél, Isten ezekben a helyzetekben sem hagy egyedül, és azért szeretném mindenképpen a lelketekre kötni, hogy ilyenkor segítséget kell kérni, és mindenképpen felnőtt emberrel őszintén el kell tudni beszélgetni azzal a rossz élménnyel, vagy rossz dologgal, amit átéltél, vagy amit elrontottál, mert mindent ki lehet javítani, meg lehet oldani, csak ez már komolyabb munka akkor, és komolyabb fájdalom, meg ez egy hosszabb út. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen meg minket, és adjon nekünk bölcsességet, hogy ki tudjunk igazodni az életnek ebben a nagyon-nagyon szövevényes és a világ által nagyon bemocskolt útjain, és hogy vigyázzon a testetekre is, és a lelketekre is, a mindenható Isten, hogy majd a férjeteknek is, a feleségeteknek azt a teljes, szép testet és lelket tudjátok átadni, ahogy Isten teremtett meg benneteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,